Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban Dunaalmásra látogatunk, ahol a református templom alaposan megsínylette az elmúlt évek árvizeit. A gyülekezet lelkipásztorával nem sokára arról beszélgetünk, hogyan sikerült összefogniuk az épület megmentése és felújítása érdekében. Előtte a ceglédi Molnár Mária református fogyatékos ápoló gondozó otthon mutatjuk be, ahol súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, illetve felnőttek élnek méltó körülmények között. A nap 24 órájában gondozást igénylő lakók számára nehéz megfelelő ellátást találni, így a családok sokszor komoly terheket hordoznak. A Református Szeretetszolgálat országszerte több hasonló intézményt is létrehozott, hogy szeretetteljes közegben szakemberek segítségével támogassák a súlyos értelmi és mozgássérült emberek fejlődését. A ceglédi otthonban folyó szolgálatról először Matthew Ágnes fejlesztő pedagógust kérdezzük, majd a szülők tapasztalatait is hallhatják. A riporter MS Lilla.
58 lakunk van, különböző fogyatékossággal és halmozott sérülésekkel. Mindenkihez el lehet jutni valahogy, csak meg kell találni az utat. Vannak nagyon jó képességű lakóink, vannak ugye nagyon súlyos állapotban lévők, de a zenével, a simogatással, az érintéssel, az illatokkal például el lehet érni őt, mint egyént.
Miért választotta ezt a területet?
Érintett vagyok, mert van egy 16 éves középsúlyos fogyatékos gyermekem, tehát én napi szinten 24 órában úgymond benne vagyok ebbe a ebbe az életbe. Én 20 évig teljesen másik területen dolgoztam, és egyszer csak így jött egy érzés, és úgy kerültem ide.
Fejlesztő pedagógiát is végzett, egy teljesen új szakmát, egy új hivatást választott. De mi vezette erre az útra?
Én világéletemben szociálisan érzékeny voltam. A többiek, a csoportársaim is azt tudják mondani, hogy ez most mindenféle nagy képűség nélkül, tehát minden lakó szeret. Tehát reggel bejövök, sőt, be se tudok jönni, mert hogy mind a nyakamba van. Van egy lakunk, akit például nagyon kevés embert fogad el, engem például teljesen elfogad. Simogathatom, ölembe ültethetem, valaki hozzá se érhet. Tehát, hogy biztos van valami kisugárzása, vagy nem tudom, minek nevezzem, de én ugyanígy fordulok feléjük. És szerintem ezt így, ez az oda-vissza, ezt ők érzik.
Nagyon-nagyon kevés az ehhez hasonló otthon Magyarországon, és nagyon sok szülőnek esélye sincs arra, hogy a gyermeke életét, lakhatását, ellátását a felnőtt korában meg tudja oldani. Mit jelent egy ilyen otthon a szülők számára?
Ez így van, tehát jelenleg Magyarországon nagyon-nagyon kevés ilyen otthon van. Jelenleg én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lehetőség lenne minden szülő számára, mert eljön az a pont, amikor a szülőnek el kell engedni a gyereket, vagy korábban, vagy későbbi időpontban, de ez egy olyan hely, ahol hogy biztonságban tudhatja a gyereke jövőjét, az éjjeleket, a nappalokat, a gondozást, az etetést, a felügyeletet, az orvosi ellátást. Tehát, hogy itt a biztonságon túl, az alapellátáson túl, ugye meg vagyunk mi, a terápiás csoport, mi pedig ugye a szabadidőtől kezdve a kiránduláson át, az állatsimogatóig, a programok szervezéséig, a fagyizásig, mi pedig ezt biztosítjuk a lakóinknak, és szerintem ez azért elég sokat számít.
Lehet-e ezt a munkát és ezt az életet hit nélkül végezni?
Én csak így tudom szívvel, lélekkel, napi 24-ben otthon és itt is. Én így működök, velük együtt.
Nagyon sokat változott a gyógypedagógia is az elmúlt 30 évben, és sajnos még hallani olyan intézményekről a mai napig, ahol drasztikusabb eszközöket használnak. Milyen módszereik vannak ma a gyógypedagógusoknak?
Mi nagyon nagy szabad kezet kaptunk, és azért nagyon hálás vagyok, mert mindenkihez, mint mondtam, oda tudunk jutni, akár fejlesztő órákkal. Van most már az intézménynek gyógytornásza, és napi szinten itt van 8 órában, ami szerintem nagyon nagy segítség. A gondozás és a terápiás csoport teljesen jól összeműködik, együtt tudunk dolgozni, tehát bárkinek bármire szüksége van, mi egyből ott vagyunk, és oda-vissza segítjük egymást. A terápiás csoport ezeken a szabad szabadidős tevékenységeken kívül azért különböző órákat és órarendszerint dolgozunk. Azokhoz a szükséges eszközöket mind megkapjuk. Ugye itt is itt vagyunk ebben a nagy teremben, itt is nagyon sok foglalkozást tudunk tartani, mind nagy mozgás, mind kézművesség, mind a születésnapok, mert itt mindenkinek a születésnapja meg van tartva, és az eszközökön túl tényleg támogatva vagyunk mindenben.
Református fenntartású intézmény, élnek-e lelki életet például? Szoktak-e imádkozni, vagy együtt énekelni?
Igen, hetente van erre alkalom. Van olyan alkalom, ahol csak a munkatársi kollektíva vesz részt, illetve vannak, amikor a lakókkal is részt veszünk, és igen, étkezés előtt is imát mondunk, étkezés után is imát mondunk. Már aki tud beszélni.
Mennyire elképzelhető az, hogy gyülekezeti életbe bekapcsolódjon bárki, aki valamilyen sérüléssel él, hogyha most nem is a legsúlyosabb lakókra gondolunk?
Van nálunk egy ellátott. Ő például egy nagyon jó képességű lány, ő kijár minden vasárnap a helyi gyülekezetbe, a reformátusokhoz, kijár és segít, és önkénteskedik is.
Mennyire hasonló a lelkület, mármint hogyha gondozókat, dolgozókat, pedagógusokat nézzük?
Mindenki a lakókért van. Itt nincs egyén, vagy én, vagy ő, aki itt dolgozik, az azért dolgozik, hogy a lakóknak és az ellátottaknak jó legyen, jobb legyen, és ez a célunk mindannyiunknak.
Gömöriné Török Irén nagyfia Attila itt él ebben az intézményben. Mióta?
8 éves kora óta él itt ebben az intézményben. Ugyanis ő sérült gyermek, Down-szindrómás és szív problémákkal született. Nagyon nehéz erről beszélni, mert többször szívműtött gyermek, de ezt ketten csináltuk végig. És én elindultam, és én úgy gondolom, hogy engem a Jóisten vezérelt ide Ceglédre. Mert mikor mi ide megérkeztünk, a férjemmel, és én láttam Juditkát, hogy pont tisztázott egy gyermeket, és oly szeretettel, olyan odaadással, hogy kicsordultak a könnyeim, mint most is. És azt mondtam, hogy én sehova nem viszem Attilát, csak is ide. Ha ide nem jöhet, akkor sehova sem. És ő azóta is ide jár, és Attila nagyon szeret ide jönni, és az én szívemet boldogság tölti el, mert ő boldogan jön vissza. Az igazi otthona inkább itt van, mint otthon. De azt, hogy el kellett engednem a kezét, nagyon nehéz volt. 3 gyermekem van, asszony lányom, 3 fiú unokám, Attila a középső, és még Attila után vállaltam egy lányt, ő a Georgina, aki Bölcsődénben dolgozik, mint diplomás, és most gyógypedagógiát is végez azért, hogy beteg gyerekekkel foglalkozhasson a bölcsődékben, és nagyon szeretik a testvérüket.
Mit tanácsolna, hogyha egy édesanyja, aki most ilyen helyzetbe kerül, mert most derül ki a gyermekéről, vagy most születik meg a gyermeke sérülten, hogy mibe kapaszkodjon, mibe reménykedjen, vagy mit tegyen?
Elsősorban szeresse azt a beteg gyermeket, ők olyan szeretetet adnak, mint soha senki. Másodszorban meg próbáljon lépni. Minden esetben lépni kell. Ha én tehettem volna, sokkal előbb fordultam volna, mert ha előbb kezdjük el a fejlesztéseket a gyerekeknél, akkor sokkal többre viszik. És merjenek. És a kapaszkodó, igen, nekem a hit, a hitem volt az, meg bíztam önmagamban, hogy igenis, ezt meg kell csinálni, és azért is, mert szeretem Attilát, szeretjük, ezt is mondhatom, mert a család is, és próbáltam egy olyan helyet találni neki, ahol én biztonságban itt tudom hagyni, úgyhogy nyugodt az éjszakám, mert tudom, hogy nagyon jó helyen van.
A hite ezzel az élethelyzettel alakult ki, vagy akkor értette még igazán, hogy ez mennyire fontos, vagy kezdetektől fogva volt egy hite?
Kezdetektől fogva volt hitem. Én 16 hetes koromtól 36 hetes koromig kórházba feküdtem Attilával, és nem tudták, hogy ő betegen fog születni. És mikor közölték velem, hogy ő Down-szindrómás, és nem fontos, őt nem muszáj őt hazahoznom. És mondtam, hogy nekem ilyet nem mondjanak. Mi az, hogy nem? De ő az enyém, és igenis én hazaviszem őt. Nagyon sokat volt ez a gyermekkórházban. Ő 3-szor volt szívvel műtve. 1,5 évesen, 5 évesen és 10 évesen. Volt úgy, hogy azt mondták, hogy orvosilag mindent megkapott, de rajtunk múlik. Hát én rajtam nem múlt, mert én akkor is bementem műtét után, mikor ő gépeken volt. Csak gépek lélegeztették, és megkértem, orvosasszony, mindent leveszek magamról, de hogy menjek be, kérem szépen. mert szeretném a kisfiamnak a kezét megfogni, mert tudom, és érzem, hogy ő hallja, hogy itt vagyok mellette. És beszéltem hozzá, és eljutottak a szavaim, ugyanis ezt mondtam neki, amit most mondok, hogy drága kisfiam, tudom, hogy hallasz, anya most arra kér téged, nagyon erős anyukád van, tudjad, hogy most megszorítom a kis kezed, és akkor azt mondom, hogy most, akkor én ezt az erőt mind átadom neked, csak kérlek szépen, szuszizál, és gyere le a gépről. Másnak futottak elében, hogy anyuka, anyuka, ne menjen a 9. emeletre, lent van a 7. a szívsebészede. És ez egy csoda volt. Ez egy olyan csoda, hogy ezt én elmondani nem tudom. Mi együtt működünk.
Kövérné Miklós Zsuzsanna nagyfia is ide jár ebbe az intézménybe a nappali ellátásba. Andris hány éves?
Most már 25 lesz lassan, és másfél éve jár ide ebbe az intézménybe. Előtte a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrumába járt, mert ő egy éppértelmű autista nagyfiú, fiatal felnőtt most már, és amikor ugye vége lett az iskolának, ahová 23 éves korig lehetett járni, akkor otthon maradt, és úgy gondoltuk, hogy szüksége van egy olyan közösségre, ahol befogadják, elfogadják, ahol közösségben lehet.
Ez az életforma, hogy azért mégiscsak minden délután szükség van önre, önökre, szülőkre, és minden hétvégén is. Ez mennyire nehéz, mennyire másabb ez, mint egy olyan családnál, ahol a gyerekek előbb-utóbb kirepülnek, felnőnek.
Ez bizonyos szempontból nagyon nehéz, mert azért az ember elsősorban arra gondol ilyenkor, hogy most ugyan ott vagyunk mellette, és tudunk neki segíteni a mindennapokban, de hamarosan eljön majd az az idő, amikor már nem leszünk, sem én, sem az édesapja, akivel együtt élünk, és akkor mindenképpen olyan körülményeket kell neki teremteni, ahol boldogan élhet, és ez az intézmény ebből a szempontból is nagyon csodálatos, hiszen támogatott lakhatás is van, és reméljük, hogy lesz lehetőség arra, hogyha majd oda jutunk, akkor ő a támogatott lakhatásban részt vegyen, vagy itt élhessem.
Andris, ahogyan is említette, épp értelmű. Ilyen helyzetben nyilván egy szülőnek más dolgokat kell mérlegelni, mint mondjuk egy súlyosabb, halmozottabb esetben, de soha nem fordult meg a fejében, hogy kisgyerek kora óta bentlakásos intézményben éljen ő?
Soha, nem, nem. Ugye vele azért nyilván egy kicsit könnyebb volt, hiszen ő épp értelmű, még hogyha voltak is esetleg többé-kevésbé súlyos viselkedés problémák, azt azért tudtuk jól kezelni, mert én nagyon hosszú időn keresztül nem dolgoztam, otthon voltam. Nyilván nekünk át kellett állni egy olyan életformára, hogy a férjemnek a keresetére támaszkodtunk, és abból éltünk. Én pedig az Andrisnak a fejlődését, fejlesztését helyeztem elsősorban előtérbe.
Talán mégsem elítélhető az a szülő, aki így dönt, talál egy ilyen intézményt, és azt mondja, hogy így lesz jobb mindenkinek.
Senkit, de senkit nem szabad elítélni, azért én úgy gondolom, hogy mindenki úgy dönt, ahogy az ő egyéni élethelyzete akkor abban a pillanatban azt lehetővé teszi, mert nyilván, hogyha az én férjem akkor abban az időben nem keresett volna annyit, hogy mi abból megéljünk négyen a nagylányommal, akkor ezt mi sem tehettük volna meg, hiszen az, hogy egy gyereket folyamatosan fejlesztésekre vinni, hogy egyébként mi átjártunk 6 éves korától 23 éves koráig minden áldott nap Kecskemétre. Ezt nem mindenki teheti meg, hiszen nem olyanok az életkörülményei. Akkor sokkal jobb, hogyha keres egy ilyen nagyszerű intézményt, mint ez az intézmény, hiszen a gyerek itt biztonságban van, jó helyen van, megkapja a szükséges fejlesztéseket, és olyankor a szülő haza tudja vinni hétvégén, és minőségi időt tud vele tölteni.
Hogyan élte át azt, amikor mondjuk egy idegen környezet nem volt elfogadó Andrissal? Nem tudtak elmenni bizonyos helyekre, vagy nyaralni például?
A nyaralás egy nagyon jó kérdés volt számunkra, mert Andris nagyon-nagyon hosszú időn keresztül például külföldre nem volt hajlandó menni. Volt egy olyan esetünk is, hogy átsétáltunk a Mária Valéria hídon, és ahol a határtábla volt, ott megálltunk, és tovább nem lehetett menni, mert őt zavarta az, hogy idegen nyelven beszélnek, nem tudja, hogy ott mit kell tenni. Mi ezt mindig úgy oldottuk meg, hogy nagyon pici lépésekkel, nagyon aprót, mindig egy picit többet, ez hosszú időn keresztül nagyon sok időt és energiát igényel, nem csak tőlünk, hanem tőle is. Tehát én mindig azt szoktam nézni, hogy Ebben a sok munka ez mindig az övé.
Bántó reakciókat kap.
Én ezzel nem foglalkoztam. Én mindig azt néztem, hogy az én gyerekemnek mi a jó. Ugyanakkor azt is figyelembe kell menni sokszor, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valóban nem elfogadható az, hogy valaki ordít, kiabál. Akkor mi nem mentünk mondjuk étterembe, hiszen ott nem megengedhető, viszont itt is ugyanezekkel a pici apró lépésekkel bementünk, hogyha ő már nem bírta, sírt, hisztizált, kiabált, akkor én kivittem őt, sétáltunk egyet, megint visszamentünk egy picit. De hogyha mondjuk egy tömegközlekedési eszközön például, amikor muszáj menni, akkor nem foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondolnak.
Hogyan tekint erre a sors feladatra?
Én azt gondolom, hogy nekem ő ugyanúgy a gyerekem, én őt ugyanúgy szeretem, neki másra volt szüksége, másmilyen igényei vannak, mint mondjuk a nagylányomnak, de nem gondolom, hogy ő bármiben is más lenne, mint a másik gyerekem.
Egy ország fogott össze a Duna-almási református templom megmentéséért. Felújítása tavaly kezdődött, miután az épület statikai állapota kritikussá vált. A templomot az árvizek alaposan megrongálták, az aljzat mellett megsüllyedt a karzat, és a tartóoszlopok is meggyengültek. A munkálatok jól haladnak, elkészült az új tetőszerkezet, helyükre kerültek a festett kazetták és az új ablakok is. Schönberger Klára lelkipásztorral tavasszal beszélgetett Ivádi Zsuzsa.
Jelenleg a gyülekezeti teremben ülünk, mert a templomban még zajlanak a felújítási munkálatok, új gerendákat már láttunk, de még zsákok vannak ott, homlokzati állványok.
A teljes tető szerkezet nagyon rossz állapotban volt, és teljesen le kellett takarítani. Új tető, új födém lesz. Most az új tető már áll, a fóliázás folyik éppen, és így haladnak a munkálatok előre. Föl van állványozva is, hiszen abból a pénzből, amit sikerült összegyűjteni, ez az összeg 134 millió forint, ebből egy részét az országos persejpénz adomány teszi ki, aztán egy pályázaton nyertünk ott 25 milliót, és a Betlem Gábor alapítványon keresztül sikerült még 64 millió forint támogatást a tetőre kapnunk. Úgyhogy gyakorlatilag most ebből akkor a tető, és akkor a toronytól teljesen körbe a hajó rész minden külső vakolat felújítása megtörténik, és sikerült új nyírlázárókat is még beleszorítani. Bízunk benne, hogy az időjárás is azért megengedés, a munkálatok folyamatosan tudnak majd zajlani, mert bár igaz, hogy felújított gyülekezeti terembe tudjuk tartani az Isten tiszteleteket és minden más eseményt, viszont hiányzik a templom nagyon, és nem csak nekem, hiányzik a híveknek is, tehát az egy teljesen más milliót ad az egész Isten tiszteletnek, hogy a templom azért az a templom.
Mióta kell nélkülözni a templomot a felújítási munkálatok miatt?
Tavaly októberben indultak a munkálatok, és igazából előtte pár héttel volt a terület átadása, úgyhogy nekünk a tigrapadokat ki kellett szedni. Onnantól kezdve már nem tudtunk a templomba bemenni.
Azért ez egy próbatételes időszak itt a gyülekezet életében is, hiszen 2025 őszén hatalmas árvíz Duna-almási református templomot erősen érintette, mert hogy nagyon közel van a Dunához. A templom alapjainál is folyamatos és régóta fennálló probléma van még emellett.
A templomnak a falai jó alapra épültek. Készült 2022-ben egy geodéziai fölmérés, ami kimutatta azt, hogy 4,5 méternél van szilárd talaj. Tehát a problémát a karzatnak és a belső padozat jelenti, ami elég jelentősen megsüllyedt. És ugye vele együtt viszi a karzatot és hát mindent. Amit meg tudunk csinálni. A mostani munkálatokból azok is nagyon sürgetőek voltak, tehát a statikus, amikor lejött, megnézte a tetőt, ugye azt is megnézettük, akkor azt mondta, hogy nem tudok önnek, tiszteletes asszony, jó tanácsot adni, hogy melyik a sürgetőbb, hogy a tető, ami bármelyik pillanatban lejöhet közénk, vagy az alap, a belső tér megerősítése, mert az is folyamatosan süllyed. És a Dunának a mozgása hétről hétre ezt munkája és befolyásolja.
Lelkipásztorként, amikor ránéz a templomra, akkor milyen érzések kavarognak önben? Hiányérzet, vagy pont a reménység, hiszen folyamatosan látja nap, mint nap, hogy hogyan áll a felújítás?
Talán mondhatom azt, hogy én mindig is optimista voltam. Nagyon hiszek a Jóistennek a munkásságában, hogy ő munkálja ezt az egészet, és nyitogatja az ajtókat, hiszen nélküle hiába akarnánk mi, hogyha az Úristen ezt nem segíti, és nem munkálja közöttünk, akkor ennek értelme sem lenne. Tehát én mindenkit biztatok, mert én már ezt egyszer megéltem. Tehát nekem ez második templom felújításom. Az előző helyemen is ugyanígy szinte a kívülbelül templomot újítottunk. Én érzem, tudom, hogy a Jóisten kirendeli, és olyan szépen adja a dolgokat, ahogy kell. Mielőtt kétségbe eshetnénk, de én nem szoktam kétségbe esni, mert tudom azt, hogyha Jóisten azt akarja, hogy ez elkészüljön, el fog készülni. Az más, hogy mennyi idő alatt, meg hogyan, s mindezt türelemmel kell nekünk viselni, de hiszem azt, hogy meg lesz rá is, és elkészül a templom.
A gyülekezet hogyan viseli, ők mennyire viselik szívükön a templomnak a sorsát, ők mennyire álltak a felújítás mögé vagy mellé?
Kialakult újra itt egy mag, aki bízik, elkezdett újra hinni. Egy kicsit lelkisérült gyülekezet volt ez, amikor én ide érkeztem 3,5 éve, 71 fő volt a névjegyzékben, és most már 140 fővel vagyunk. Látják rajtam, hogy lelkes vagyok, és próbálnak ők is azok lenni. Én hiszem azt, hogy örülnek, hogy részesei lehetnek egy ilyen történelmi pillanatnak, hogy egy ekkora gyönyörű szép templom, mert amúgy egy nagyon ritka szép templomunk van, és látom a szemükbe az örömöt, a reményt, a hitet, és jönnek, és olyanok is jönnek, akik eddig nem igazán mozdultak meg, és jó érzés, amikor látom, hogy bejönnek Isten tiszteletre, kérdeznek, el lehet velük beszélgetni, felajánlják a segítségüket. Én azt gondolom, hogy itt is látjuk a Jóistennek a munkáját, hogy nem csak a templomunk, hanem maga a gyülekezet is épül és szépül.
Most két gyülekezeti taggal is tudok erről beszélgetni, mind a ketten a rózsakertet rendezgették, és a csepergő esőből hívtuk be őket a gyülekezeti teremben. Hiányzik a templom?
Németh Józsefné vagyok, gondok. Persze hiányzik a templom, de a jó cél érdekében elfogadjuk ezt a helyzetet, mert tényleg az van, hogy gyönyörű templomunk lesz.
Ez összetartja valamennyire, vagy jobban összehozza egy gyülekezetet? Önök hogyan látják azt, hogy bár van egy fűtött otthonuk, de azért félig meddig a templom hiány egy otthontalan most a gyülekezet, ha szabad így fogalmaznom, vagy nem szabad?
Komáromi Kálmánné pénztáros, mindenképpen gyülekezetépítő, mert a munkákba nem csak a presbiterek, hanem a gyülekezeti tagok is részt vesznek, összefogja a csapatot, összekovácsol minket.
Lelkésznővel is beszélgettünk az őszi árvízről. Megijedtek akkor?
Visszagondolva 13-as árvízre, azért volt bennünk félelem, mert ha most is akkora jött volna, akkor azért az rontott volna a helyzetünkön. Bár a védekezés jó volt, de azért mindig fönnáll ez a nagy víz, de most kaptunk ígéretet, hogy ha lesznek ilyen árvizek, lezárják a kapuval az áterest, illetve hát a vasút alatti átjárót, hogy ne legyen olyan nagy víz, ne mossa ki a homokot.
Talán ez is mutatja, hogy mennyire él a gyülekezet, hogy üres a tető, beesik az eső, zsákok, amiben építőanyag, törmelékek vannak benne kint. Önök gondozzák a rózsakertet, mert tudják jól, hogyha gondozzák, akkor szépen ki fognak majd nyílni ezek a rózsák. Lehet ehhez hasonlítani ezt a mostani templom nélküliségi állapotot? Ezt a bizalmat, ezt a reménységet?
Igen, mindenképpen. Ezzel a rózsakertet nem hanyagolhatjuk el azért, mert a templomot újítják, most vagy ott dolgoznak azért, csak ki kell gazolni, meg levágni a füvet, és azt meghálálja.
Büszkék a templomukra?
Hogyne, itt konfirmáltam, itt kereszteltek, hát persze, Marikát úgy szintén.
Igen, így van. Konfirmáltam, itt tanosok volt az esküvőnk, a látványterveket mutatta a Klára, nagyon szép lesz.
gyermekeket és szüleiket szólítja meg mai ige magyarázatunk. A folytatásban Bátki Márton Boldizsár, komáromi lelkipásztor gondolatait hallják.
Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből a 6. fejezet 1. versét olvasom. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Amen. Talán nem túlzás azt mondani, hogy könyves polcok sokaságát töltetnénk meg a modernkori gyermeknevelés elméleti és gyakorlati szakirodalmával. Nem állítom, hogy ezek az irodalmak elvetendőek és rosszak lennének, abban viszont határozottan biztos vagyok, hogy a Szentírás előbb halott sorainak a szívünkbe zárása nagyon sok jelenkori nevelési gondot és problémát előzne meg. Az engedelmes gyermekek és a tanító szülők között ugyanis nagyon szoros harmónia, szeretet kapcsolat van, melyben mindenki a maga életkorának megfelelően önmaga lehet. A gyermek gyermek, a szülő szülő, és így a család az Isten tisztelet legszűkebb és legszentebb helyévé válhat. A gyermek az anyami gyümölcse, jutalom, írja a Zsoltáros, és nekünk is így kell tekintenünk minden gyermekre. Jutalomként. Jutalomként akkor is, amikor fáradt és nyűgös. Akkor is, amikor nem akarja elfogadni az iránymutatást. Akkor is, amikor a szöges ellentétét csinálja mindannak, amit kérünk. A gyermek jutalom. És az a gyermek, akire így tekintenek, és a család közegében megélheti az Isten szeretetének jelen valóságát, az öreg korában is tisztelettel és szeretettel lesz szülei iránt. A gyermekeknek nem videójátékokra, nem kütyükre, nem a legmodernebb és legdrágább játékokra van szükségük, hanem a szüleikre. Édesapára és édesanyára, akik egymást kiegészítve, egymással egyetértésben az Isten gondviselő szeretetét viszik közel a gyermekekhez, szóval és tettel. Az apostol házirendjében lévő felszólítások önvizsgálatra hívnak bennünket. Vizsgáljuk meg, milyen gyermekek és milyen szülők vagyunk. Gyermekként csak azt látjuk, hogy szüleinknek milyen sok gyarlósága és hibája van, vagy észreveszünk, hogy sokszor erőn felül fáradoznak értünk, hogy a mi kényelmünket kiszolgálják. Olyan hálás gyermekek vagyunk-e, akik megbecsülik azokat, akikre Isten egykor az életünket bízta, vagy a saját engedetlenségből fakadó sérelmeinkért is másokat hibáztatunk. Szülőként pedig olyan megteszünk-e mindent, hogy a ránk bízott gyermekek megismerjék az élet urát. Fontos kérdés, hogy vajon elküldjük a gyermekeket a templomba, vagy magunkkal visszük. Ez utóbbi a helyes, mert Isten tanítónak rendelt a gyermekek fölé, és Jézus is minden alkalommal tettekkel bizonyította a szava igazát. Példát mutatott. Gyerekek, legyetek engedelmesek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Szülők, legyetek engedelmesek a mennyei atyának, hogy engedelmes gyermekeket nevelhessetek. Krisztus szeretetéről ne csak beszéljetek, hanem a Szentlélek által éljétek bele a világba. Amen.
Műsorunk vége felé közeledve ajánlom figyelmükbe a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált, ami péntek délutántól egészen vasárnap estig várja az érdeklődőket Veszprémben. A szervezők csaknem 100 ingyenes programmal, koncertekkel, előadásokkal, kulturális és lelki alkalmakkal készülnek. A rend idei mottója szó és csend. A Református Egyház műsorával legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is írjanak nekünk a radio@református.hu e-mail címre, és hallgassák vissza műsorainkat a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket. Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.